Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet még egyszer, és örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk. Ma úrvacsorai Isten tiszteletünk van, és az úrvacsorai eseményeknek szerves része a lábmosás, amit mi is Krisztus tanításainak megfelelően gyakorlunk, és a mai napon egy kicsit ennek a résznek, tehát a lábmosásnak a tanításáról és az ebben rejlő igazságokról szeretnék veletek együtt gondolkodni. Az alapigénket János evangélium a 13. fejezetéből olvasom, a lábmosás szereztetési igéit fogom felolvasni, amelyet majd az áhítatunk végén is felolvasok újra. Tehát a János evangélium a 13. fejezet 12-től 17-ig terjedő verseit így olvasom. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nekik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ezért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait, mert példát adtam nektek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Jézus ezt kérdezte a tanítványoktól, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Vajon mi értjük-e, hogy mit cselekszik velünk a Mester, amikor a lábmosás szertartásán részt veszünk? Miért mondta azt, hogy ha én megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait? Mi ebben a tanítás? Mit érthetünk meg ebből? A zsidó ünnepeken szokás volt, hogy a szolga megmosta a vendégek lábait. Ugye a korabeli szokás szerint akkor még nem úgy nézett ki egy vendégség, mint most, hogy van egy asztal, amit székeken körülülnek, hanem ilyen heverők voltak, és a heverőket ilyen csillagalakban helyezték el, és középen volt az élelem, meg az ital, és ők úgy leheveredtek. Ugye régi ilyen római ábrázolásokon is lehet ezt látni, ebben a korban ez volt a szokás, és valószínűleg, mivel hogy a heverőre feküdtek, ezért volt ez a lábmosás is. De valóban így volt, hogy vendégségben ezt egy szolga tette, és itt is ezt a helyiséget, amit ők valószínűleg bérelhettek valakitől, a bérbeadó biztosította a lábmosáshoz szükséges kellékeket, ezt a tálat, a törlőkendőt, vizet, de szolga nem volt, aki ezt megtette volna. És hát a tanítványok rájöttek, hogy ezt a feladatot egyiküknek kell elvállalni, de hát nem fülött a foga egyiküknek sem ehhez. Azt olvassuk, hogy a tanítványok között éppen versengés és vita volt, hogy ki számít nagyobbnak. Tehát egy ilyen lelkület volt bennük, amikor beléptek ebbe a helyiségbe. Ugye készültek ők Jézus földi királyságára. Fogalmuk sem volt azokról az eseményekről, amelyek majd ezután fognak következni. Ők azt gondolták, hogy közel van már Jézusnak a trónra lépése, és elképzelték, hogy ők milyen magas tisztségeket fognak betölteni Jézusnak a kormányában tulajdonképpen. És azt írja Ellen White, hogy amikor beléptek a helyiségbe, akkor a szívük tele volt haraggal. Gondoljunk bele. Az utolsó vacsorára készültek Jézussal, és úgy léptek be ebbe a helyiségbe, hogy tele volt a szívük haraggal. Vitatkoztak, versengtek egymással, hogy ki a nagyobb, ki méltó, magasabb tisztségre. Úgyhogy nem csodálkozhatunk, ha ezzel a lelkülettel senki nem akarta vállalni, hogy a többiek lábát megmossa. Ugye ez a szolgálat ez nem fizikailag volt megterhelő, hanem azért, mert aki ezt a szolgálatot végezte, az egy kicsit a ranglétrán alá került a többieknek. Ezt ugye szolgák szokták csinálni, nem az urak, és hát aki a nagyobb, az mossa meg a kisebbnek a lábait. Hát éppen vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. tanástalanul néztek egymásra, hogy most akkor mi lesz. Ugye a ranglétre ebben a korban is ugyanolyan fontos volt, mint bármikor máskor, ahogyan a mai napon is. Ma már nincsen ilyen nemesi és grófi arisztokráciának megfelelő ranglétra, ennek már nincs igazából jelentősége, de bizonyos fajta ranglétra ma is van, és mindig is volt. Ma milyen ranglétra van? Ma olyan van, hogy vannak szegények, és vannak tehetősek. Vannak a melósok, és vannak a diplomások. Vagy vannak a vesztesek, és vannak a sikeresek. Vagy vannak a laikusok, és vannak a klerikusok, ugye így is szokták mondani. Tehát a társadalom úgy megoszlik, és az emberek magukat besorolják, és mindenki szeretne egy kicsit följebb kapaszkodni azon a ranglétrán, amit éppen lát, vagy amit fontosnak tart. Szeretünk helyezkedni. Ez benne van az emberi természetben, hogy ahol én vagyok, akár a családban, akár a munkahelyen, úgy jó lenne előre jutni, fejlődni, följebb lépni. Olyan, ez egy olyan pozitív fogalom általában a társadalomban, hogy följebb lépni, karriert befutni. Lefele az ember nem szeret lépni. Csak szükségből, vagy bajból, vagy nyomorúságból, ha lejjebb kényszerülünk, de az nem egy dicsőség, az egy kellemetlen dolog, az ember elfogadja, hogyha nagy szükség van rá, de valójában nem akarunk mi lejjebb lépni ezen a ranglétrán. Jézus váratlanul felállt ebben a helyzetben, levetette a felső ruháját, maga köré kötötte a kendőt, vizet töltött a medencébe, és elkezdte mosni a tanítványok lábait. Tanítványok megdöbbentek. Erre a fordulatra senki nem számított. A legnagyobb tette ezt meg. Nem közülük valaki, hanem a legnagyobb, a mester. Jézus cselekedete mindennek ellentmondott, ami az ő gondolataikban éppen lejátszódott. Ugye nem értették ők ekkor még a lábmosásnak a jelképes értelmét, Jézus nem fejtette ki részletesen, bár utalt rá, hogy ez a megtisztulással kapcsolatos, a lelki megtisztuláshoz van köze, de mondta Péternek is, hogy ezt most nem érted, majd ezután fogod megérteni, és a tanítványok sem értették. Ők is csak később értették meg. Ők csak azt látták, hogy a mester leereszkedett egy szolga szintjére, és nem zavarja őt ez. És a tanítványok elszégyelték magukat. Elvégezte a lábmosást, és amikor befejezte, akkor a tanítványokat arra utasította tulajdonképpen, hogy amit ő cselekedett, azt nekik is meg kell tenniük. Bevezette a lábmosás szertartását, ami része kell legyen az úrvacsorának. Meg is indokolta, elmondta azt, hogy a szolga nem lehet nagyobb az uránál. Amit én tettem, nektek is meg kell tennetek. És még ígéretet is fűzött hozzá, hogy ha cselekszitek ezeket, boldogok lesztek. A boldogság ígéretét tette hozzá. Miért kérte ezt Jézus? Miért vezette be ezt a szokatlan szertartást, ami mondjuk ki, hogy rendhagyó, egy kicsit megalázó, nem egy olyan szertartás, amit a templomokban szoktunk látni, vagy gyülekezeti helyeken. A keresztény egyházak nem is követik ezt a szokást. A pápa egy évben egyszer szertartásosan ezt megteszi, de ő is egyszer, és ott is olyan rendkívüli dolognak számít, hogy hát a pápa azt teszi, amit Jézus tett. Pedig Jézus azt tanította, hogy a tanítványok egymásnak mossák meg a lábait, amikor az úrvacsorát veszik. Miért ilyen fontos ez, és mi benne a boldogság? Az egyházakat, a keresztény egyházakat, nem csak a keresztény egyházakat, mindig veszélyeztette az, hogy a vallásgyakorlatuk kiüresedett szertartásokká válhatnak. Legtöbb egyháznak van valamiféle liturgikus rendje, ahogyan a vallás gyakorolja. Ebben élen jár a római katolikus egyház, ahol ugye ezt a szertartásrendet szent liturgiának hívják, és ők ezt mindig másodpercre és pontosan szó szerint betartják, az énekeket, a szövegeket, mindent. de a többi egyházok sem kivételek ez alól. A legbonyolultabb talán a keleti ortodox kereszténység, ahol aztán vége láthatatlan liturgikus cselekedetek vannak, amit az ember nem is igazán tud követni. Nálunk is van Isten tiszteleti rend. Erre szükség van, különben ugye minden káoszba fulladna, tehát az, hogy van egy rend, hogy mit, hogyan csinálunk, ehhez mindenki tartja magát, ez fontos. De sajnos az a veszély mindig fenyeget, hogy ez valamiféle ilyen gépiességbe, üres szertartásba süllyed, formaivá válhat, és erre vigyáznunk kell, erre vigyázni kell. Hogyan válik szertartásossá és gépiessé egy ilyen vallásos cselekedet? Akkor válik szertartásossá, hogyha az igének, az Isten beszédének egyre kevesebb szerep jut, és az ünneplésnek, meg a szertartásos cselekedeteknek egyre több szerep jut. Így szokta szépen elveszíteni a jellegét, és sok közösség esik abba a hibába, hogy ez az egyensúly felborul. Egyre többet ünnepelnek, és egyre többet beszélnek magáról az igéről. A lábmosás és a szent jegyek válhatnak ugyanilyen gépiessé és üres szertartásossá? Igen. Mint bármilyen vallásos cselekedet, ez is válhat, kiüresedhet és üres szertartássá válhat. De a lábmosás szertartása bizonyos szempontból egy kicsit mégis kilóg ebből a sorból. Van benne valami szokatlan, valami, ami felkavarja az embert. Még akkor is, hogyha nem ismeri ennek a lelki jelentését, ez pedig az az alázat, ami nélkül ezt nem lehet megtenni. Az emberi természet olyan, hogy nehezen alázza meg magát. Még akkor is nehezen tudjuk magunkat megalázni, hogyha tudjuk, hogy ez szükséges, hogy erre szükségünk van. De a legtöbb ember nem is tudja, hogy erre szüksége van. Miért kellene? Hát én vagyok valaki. Most miért kellene megaláznom magam? Miért kell mások alá kerülni? Ugye, ahogy az előbb is beszéltünk, az ember fölfele szeret emelkedni, fölfele szeret kapaszkodni, nem lefele. De még ha akarnánk, akkor is nehezen tudjuk ezt megtenni. Azt gondoljuk, hogy megalázkodunk, azt gondoljuk, hogy eljutunk valamiféle alázatra, aztán kiderül, hogy belül a szívünkben ez nem megy olyan könnyen. Nem is nagyon megy. A lábmosásnak van egy olyan természete, hogy az embert, ha akarja, ha nem, bizonyos alázatra kényszeríti. Amikor a másik ember lábát megmosom, vagy az én lábamat megmossák, akkor az ember úgy érzi, hogy ezt nem lehet alázat nélkül megtenni. Meg kell alázkodnom, amikor ezt megteszem. És a tanítványokkal is ez történt. Egyfajta sokkoló élmény volt számukra az, hogy Jézus, a Mester, mosta meg az ő lábukat. És Jézus ezt tudta. Jézus szándékosan hozta őket ebbe a helyzetbe, tudatosan kérte tőlük azt is, hogy ezt gyakorolják a jövőben. Miért olyan fontos ez? Miért olyan fontos, hogy valakit alázatra vezessünk? Miért olyan fontos egyáltalán az alázat? Ugye a Biblia beszél az alázat szükségességéről, ez egy hangsúlyos tanítása a Bibliának, de a lábmosásból még megértünk valamit. Jézus azt mondta, hogy ha meg nem moslak, semmi között nincs én hozzám. A lábmosás az egy megtisztulást jelent, mégpedig egy olyan megtisztulást, ami benne van ebben a jelképben, ami az alázattal függ össze. Mi azt gondolnánk, hogy amikor Jézus kibonta, hogy mindnyájan tiszták vagytok egy kivétellel, akkor az történt, hogy a mennyei könyvekből a nevünk mellől kihúzták az ott sorakozó bűnök és tisztátalanságok sokaságát. Ugye, mert hát elvileg nem történt semmi más, történt egy szertartás, de hát a lelkünk az ugyanaz, mint volt. Nyilván itt Jézus levette rólunk a mi bűneink és tisztátalanságaink terhét, de ez nem csak egy jogi aktus volt. Amikor Jézus kimondta, hogy tiszták vagytok, akkor ők bizonyos értelemben a lelkükben is megtisztultak. Így olvassuk Ellen White-nak a Jézus élete című könyvének a Szolgák szolgája című fejezetből egy pár mondatot. Jézusnak ez a tevékenysége kinyitotta a tanítványok szemét. Keserű szégyen és megaláztatás töltötte be szívüket. Megértették a szavakkal ki nem mondott dorgálást, és teljesen új fényben látták meg magukat. Azt mondja, hogy teljesen új fényben látták meg magukat. Kinyílt a szemük. Észrevették, hogy ők mit tettek eddig. Hogy ők vitatkoztak, versengtek. Hogy ki a nagyobb. És hogy ez mennyire hát méltatlan lelkület volt. Eddig ezt nem látták. Eddig tele volt a szívük haraggal, tele volt lázadással, tele volt minden egyéb dologgal. De most meglátták, hogy ez mennyire helytelen. Lehult a szemük elől valami szenny, ami eddig őket megvakította. Ez történt. És mi volt ez a szenny? Bibliai kifejezéssel úgy mondhatnánk, hogy felfuvalkodottság. Ugye? Mai szóval talán inkább azt mondjuk, hogy önfelmagasztalás, vagy önérzet, kóros önérzet. Jól ismerjük ezeket, ez egy emberi ellenvonás, nem szép, nem kellemes, de hát az emberhez hozzátartozik, mindannyiunkban van, hogy az ember magát tartja valamire, és időről időre ez úgy eszébe jut. A Biblia viszont sokkal sötétebb színben látja ezt. Ez volt az első bűn. Így kezdődött minden. A fényhordozó angyalfejedelem, Lucifer, ugye, figyelme elkezdett magára terelődni. Észrevette saját magát. Észrevette, hogy ő mire képes, hogy ő milyen szép, neki milyen jó képességei vannak. És elkezdett ezen gondolkodni. Elkezdte észrevenni, hogy ő lehetne nagyobb is. Minden bűn így kezdődik. Nem csak a Lucifer bűne kezdődött így, hanem minden bűn így kezdődik. Azt olvassuk a példabeszédek 16. fejezet 18. versében, a megromlás előtt kevésség jár, és az eset előtt felfuvalkodottság. Az eset itt a bűneset. Nem csak az első bűneset, hanem minden egyes bűneset előtt az ember felfuvalkodik. Észrevétlenül sokszor. Tehát nem úgy fuvalkodunk fel, hogy úgy felszívjuk magunkat, és most tudjuk, hogy mi történik, hanem valami észrevétlen átalakulás történik az ember lelkében. Olyan kis dolgok, olyan észrevétlen dolgok, olyan, amiben mi semmi rosszat nem látunk, mint például a ki a nagyobb kérdés a tanítványok között. Ők nem gondolták, hogy ez baj. Hogy ez bűn. Hát ők gondolkodtak azon, hogy hát majd lesz egy kormány itt, ahol lesznek miniszterek, hát nyilvánvalóan mi leszünk azok, hát akkor ki mi lesz? Hát beszéljünk róla. Nem vették észre, hogy tulajdonképpen a ki a nagyobb kérdés zajlik közöttük, ami nem más, mint felfuvalkodás, felfele kapaszkodás. De mondhatunk mást is, mert ha mondjuk a magunk életére gondolunk, amikor mi botlunk meg, akkor nem biztos, hogy mi nagyobbak akarunk föltétlen lenni, mi ennél szerényebbek vagyunk, másképpen is fel lehet fuvalkodni. Mondok néhány példát. Egy hete nem hívtál fel, mi van, eszedbe sem jutok. Ismerős? Nem várhatok egy kis kedvességet, egy kis figyelmességet. Nekem nem jár ennyi, mindenkinek jár, csak nekem nem. Hogy beszél velem az eladó? Hogy beszélnek velem mások? Nem lehetne egy kicsit tisztelettudóbban szólni az emberhez? Ami jár, az jár, ugye? Szóval ezek olyan gondolatok, ami úgy eszünkbe jut, hogy hát azért mi is vagyunk valakik, hát mi is a társadalom tagjai vagyunk, a családnak a része vagyunk, hát nekünk is jár azért tisztelet, jár ez, jár az. És egy kis megbecsülés, És az ember nem gondolja, hogy ez valójában egy ilyen belső felfúvalkodás, egy belső felfele, ugye, amikor kihúzom magam, hogy hát azért álljon meg a menet, hát most nem kell, hogy én mindenkinek a lábtörlője legyek. Önfelmagasztalás az is, amikor az ember megsajnálja magát. Miért én? Ugye? Nem kell arra gondolni, hogy olyan látványosan sajnáljuk magunkat. Miért én? Miért nem én? Miért velem? Miért pont én? Miért engedte meg? Istennek is szoktuk megsajnálni magunkat. Uram, miért engedted ezt meg? Nem, hogy bűnnek éreznénk mi ezeket, vagy bajnak, hanem az emberek éppen azt szokták gondolni, hogy hát én velem követett valaki más el törvényszegést, vagy valamiféle sértést, vagy erőszakot. Legutolsó sorban gondolom azt, hogy velem van a baj ilyenkor. Hát pont a másikkal van a baj. Hát mindenki látja, hogy beszél velem, meg hogy viselkedik velem. Ezek az érzések tulajdonképpen a bűn csírái. Bele tudnak forródni az ember lelkébe, és ott elkezdenek növekedni. Nőnek és nőnek. És mivé tudnak nőni? Nagy dolgokká. Harag, gyűlölet, indulatcselekedetek, erőszak, önbíráskodás. Na majd akkor majd én megmondom neki. Vagy majd én megmutatom neki. Bosszú. És sorolhatnánk. És így kezdődik, hogy beszélt velem. Ha nem csendesítjük el ezeket az érzéseket, ezeket a felfúvalkodásokat, akkor mindig bűn lesz belőlük. Így kezdődik a bűn, és így történik meg, hogy az emberben belül ébred egy kis érzés. Most persze valaki azt mondhatja, hogy hát ez túlzás, hát én azért tudok ezeken uralkodni, én nem engedem meg, hogy ezek felnőjenek, hát civilizált emberek vagyunk, hát persze érzünk ezt-azt, de hát megállunk, és nem lépünk tovább. Sőt, sokan úgy gondolják, hogy ez nem úgy veszélyes, hanem egyenesen jó. Jó, hogy én ilyen vagyok. Én érzékeny vagyok. Én érzékenyebb vagyok az igazságtalanságokra, mint mások. Nem vagyok ilyen birka, hogy velem azt lehet csinálni, amit akarnak. Az érzékenység az egy jó dolog, mint egy érzékeny műszer. És az ember még büszke is rá, hogy én ilyen érzékeny vagyok. De ez önbecsapás. Amikor magunkra vagyunk érzékenyek, az a valóságban felfúvalkodottság és kóros önérzet. Érzékenynek kell lenni, de nem magunkra, hanem mások nyomorúságára. Az egészen más. Jézus mennyire volt magára érzékeny, amikor őt bántották, vagy neki mondtak dolgokat. Így olvassuk Ézsaiás 42. fejezetében, kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Fülei nyitvák, de nem hall. Ez erre vonatkozik. Azt mondja, hogy aki békességgel megajándékozott, akinek békessége van, azt nem fogják érinteni az ilyen dolgok. Azt nem fogják zavarni ezek. El fogja engedni a füle mellett. Van ilyen, igen. Nem engem jellemez, nem engem bánt az, aki így viselkedik, hanem magát és Isten bántja elsősorban. A helyes érzékenység az, amikor mások szükséglete és nyomorúsága érint engem érzékenyen. És nem csak azoké, akiket bántanak, hanem azoké is, akik bántanak. Mert ott még nagyobb a nyomorúság. Aki erőszakot követel, az van a legnagyobb bajban. És a kétfajta érzékenység, az önérzetesség, és az, hogyha mások miatt vagyok érzékeny, a kettő nem fér meg egymás mellett, a kettő kizárja egymást. Vagy magamat látom, vagy a másik embert látom. Amikor magamra vagyok érzékeny, akkor nem fogok észrevenni másokat. Ha másokra vagyok érzékeny, akkor nem fogom észrevenni magamat. Az önfelmagasztalás vagy az önérzetesség a legnagyobb akadálya a szeretetnek. Nem csak a krisztusi szeretetnek, hanem mindenféle szeretetnek. Mert átveszi a helyét az önszeretet. És az önszeretet miért nem fér meg a mások iránti szeretettel? Miért nem fér el a kettő egy emberben? Azért nem, mert amikor magamat szeretem, akkor nem látom a másikat. Nem látom a másik embert. Magamtól nem látom őt. A magam dolga miatt nem látom őt. Előttem van a szemem előtt az, hogy én, és ezen a szűrőn keresztül látom a másik embert, én vagyok a mérce, és ő nem olyan, mint ami ennek a mércének lennie kellene. Nem üti meg ezt a mércét. Ezért ez elégtelen, nem fogadom el őt, nem tudom őt szeretni. A szeretetlenség valójában önfelmagasztalás. És az önfelmagasztalás pedig az alázat hiánya. És hogyha ezt a képletet leegyszerűsítjük és behelyettesítjük, akkor oda jutunk, hogy a szeretet valódi akadálya az alázat hiánya. Ahol nincs alázat, ott nincs szeretet. Ha meg akarunk tanulni szeretni, akkor el kell jutni alázatra. És az ember akkor lesz tiszta, hogyha tud szeretni. Azért kell tiszta legyen, hogy tudjon szeretni. A lábmosás önmagában nem elég arra, hogy minket valódi alázatra vezessen. A valódi alázatnak belül a szívben kell megtörténni, azt magunknak kell elvégezni, de pár percre egy kicsit bele tud minket kényszeríteni ebbe az alázatba. És hogyha szívünkben belül szeretjük az Istent, akkor a tanítványokhoz hasonlóan mi is új fényben fogjuk látni magunkat. Amikor odaülsz, és a te testvéred megmossa a te lábaidat, akkor az embernek eszébe jut, hogy vajon méltó vagyok én erre? Méltó vagyok, hogy a mester ennek az embernek a képében megmossa az én lábaimat? Mi van az én szívemben? Mi van az én gondolataimban? Új fényben tudom látni magamat. Felébredhetek az önérzet mámorából. Az embert egy kicsit felrázza ez az önérzetből. Ezért vezette be a Jézus ezt a szokást, ezért adta a tanítványoknak, hogy emlékeztesse őket, hogy mit jelent megtisztulni. Ezt jelenti megtisztulni, ezt jelenti az út porát lemosni rólunk. Tegyük fel a kérdést, a lábmosás mindenkit tisztává tud tenni? Sajnos nem. Sajnos nem mindenkivel tudja ezt megtenni, Júdást sem tudta tisztává tenni. Jézus megmosta Júdásnak a lábait is. Mondta is a tanítványoknak, tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Miért nem tudta Júdást megtisztítani? Mert Júdás bűntől megsötétült szívvel ment az úrvacsorára. Júdás nem rendezte el a bűneit előtte. A bűnei elrendezése nélkül, hogyha az ember Istenhez megy, akkor Isten nem tudja őt megtisztítani. Gyenge marad és erőtelen. Ezért betegek közületek sokan, mondja az ige is. Ennek ellenére Jézus megmosta Júdásnak a lábait, még úgy is, hogy tudta, hogy Júdás mit fog tenni. Miért tette ezt? Mi értelme volt? Tehát akkor az egész tényleg egy üres cselekedet volt, nem? Felolvasok egy idézetet Ellen White-nak a Jézus életéből, ahonnan megértjük, hogy Jézus miért tette ezt meg. Húsvét előtt Júdás másodszor is találkozott a papokkal és az írástudókkal, és szerződést kötött velük arról, hogy kezükbe adja Jézust. Ezután azonban mégis úgy vegyült össze a tanítványokkal, mintha ártatlan lenne minden bűntől, mintha soha semmi rosszat nem követett volna el, és érdeklődést tanúsított az ünnepre való előkészület munkája iránt. A tanítványok semmit sem tudtak Júdás szándékáról. Egyedül Jézus tudta leolvasni arcáról a titkát. Nem leplezte azonban őt le. Jézus aggódott Júdás lelkiért is. Olyan terhet érzett Júdásért, mint Jeruzsálemért, mikor sírt a pusztulásra szánt város felett. Júdás szíve, Jézus szíve sírt Júdásért. Miként mondhatnék le rólad? Ennek a szeretetnek a kényszerítő erejét Júdás is megérezte. Mikor az üdvözítő kezei mosták a tanítványok poros lábait, és kendővel szárazra törölték azokat, Júdás szíve újra és újra megremegett, és arra ösztökélte, hogy akkor és ott vallja be bűnét. Itt megállok. Jézus szándékosan mosta meg Júdás lábait. Ez volt az utolsó fegyvere, amivel még Júdás szívét meg tudta mozgatni egy kicsit. És azt olvassuk, hogy Júdás szíve megremegett. Itt állt a legközelebb ahhoz, hogy visszaforduljon erről az útról. De sajnos így folytatódik az idézet, Júdás azonban nem akart megalázkodni. Megkeményítette a szívét a bűnbánattal szemben. És elkezdődött távolodni Jézustól. Ebben a pillanatban, ahogy nem adta át magát a bűnbánatnak, nem vallotta meg a bűnét, nem hozta meg ezt a döntést, elkezdett zuhanni, elkezdett rohamosan távolodni szívében. Így olvassuk, hogy Júdás most Krisztusnak azon a cselekedetén sértődött meg, hogy megmosta tanítványai lábát. Azt gondolta, hogy ha ennyire meg tudja alázni magát, akkor nem lehet Izrael királya. A látottak alapján meggyőződött, hogy Krisztus követésével valójában semmit sem nyerhet. Ez történik valakivel, hogyha a szíve nem indul meg, ha a szívét nem alázza meg, akkor elkezdettől távolodni, és egyre idegenebbnek és visszataszítóbbnak látni az egész dolgot. A lábmosás megosztja az embereket. A hívőket, a keresztényeket is megosztja. Ezért nem gyakorolják sokan, mert megrázó cselekedet bizonyos értelemben. Vagy megindítja az ember szívét és megalázza, vagy az ember taszítja ez a dolog. De a történetből megérthetjük, a Júdás esetéből is, hogyha Istent szeretjük, ha a lelkületünk jó, ha Istennel a bűneinket elrendeztük, és vágyakozunk a megtisztulásra, akkor a lábmosásban erő van. Lelkeket megtisztító erő. Lemoshatja rólunk az önfelmagasztalás szennyét, kinyithatja a szemeinket, és más fényben láthatjuk meg magunkat. Abban a fényben, ahogyan Isten lát minket. És Isten megnyithatja előttünk a szeretet útját, amire eddig ettől a szennytől nem voltunk képesek. Végezetül felolvasok még egy idézetet, szintén ebből a fejezetből, Ellen White Jézus élete, Szolgák szolgálja című fejezetből. A lábmosás szertartása nem annyira az ember intellektuális befogadókészségéhez szól, sokkal inkább szívéhez. Erkölcsi és lelki természetének szükségletei ezek. Ha tanítványainak nem lett volna szükségük rá, nem lenne Krisztus utolsóként megalapított szertartása, rendelkezése az úrvacsora részeként és vele együtt. Szüksége volt a tanítványoknak erre, és nekünk is szükségünk van rá. Krisztus vágya volt, hogy olyan rendelkezést hagyjon tanítványaira, amely legtöbbet teheti értük, amire szükségük lehet. Azt szolgálhatta mindez, hogy kiszabadítsa őket a rítusok és ceremóniák fogságából, amelyekben, mint eddig lényeges dolgokban foglalatoskodtak, amelyek megtételére azonban az evangélium befogadása után semmilyen további késztetés nincs. Ezek további gyakorlása sérti Istent. Enni Krisztus testét és inni az ő vérét nem csupán alkalmankénti részvételt jelent egy szent cselekményen, sokkal inkább naponkénti részesülést jelent az élet kenyeréből, hogy kielégíthesse a lélek éhségét az ige befogadása és az ő akaratának cselekvése által. azt kívánom, hogy értsük meg mi is ennek a jelentőségét most, amikor majd föl fogunk menni, és elvégezzük a lábmosás szertartását, hogy mindnyájan tudjuk magunkat megalázni Isten előtt, hogy lássuk magunkat abban a fényben, amiben Isten lát minket, hogy meg tudjon bennünket tisztítani. Amen.